Space Junkie Podcast.
Oké, akkor szerintem barangoljunk át a Dream Chaser.
Álmodozzunk.
Aha. Kergessük az álmokat.
Kergessük az álmokat.
Kergessük az álmokat. Hát most eddig ezt, most is ezt csináljuk.
Jó, oké, Tomi, nem tudom, van-e kedved elkezdeni ezt a részt is?
Persze.
És akkor beszélgetünk róla egy picit, mert...
A mini űrsiklót. Mert nem véletlen, elég hasonló, mint a... régi, klasszikus.
Szerethető. Űrsikló. Szerethető.
Igen, szerethető, de egy kicsit mégis más. Szóval a Dream Chaser az egy 10 méter hosszúságú űrsikló lesz, amely szintén nem önerőből fog feljutni a világűrbe, hanem egy rakéta tetején. Ez a rakéta valószínűleg a vulkán, a ULA vulkán Centaur rakétája lesz, remélhetőleg elkészül, ha nem készül el, akkor Atlas 5-tel indulhat talán, bár még ez is kérdéses, elég sok a bizonytalanság. Ugye említettem, hogy ennek is időn lesz az első orbitális tesztrepülése, ezt megelőzően már volt 4 különböző tesztje, azt hiszem abból 2 hajtóműteszt volt, és 2 ilyen aerodinamikai teszt, amikor egy helikopterrel felvitték, és ledobták, és szépen leszállt a kifutópályán. Mi is ez a jármű? Hát ez egy, ahogy említettem, űrsikló, és két változat fog belőle készülni. Első körben egy kargó verzió, ami majd 5,5 tonna hasznos terhet tud alacsony földkörüli pályára állítani, illetve még a raktere bővíthető egy eldobható modullal is, ami majd a földre való visszatérés előtt leválik az űrhajóról, és elég a föld légkörében. Akár 15 alkalommal is újra használhatóvá szeretnék tenni ezt a járművet. Elsődleges cél a nemzetközi űrállomásra, illetve a kereskedelmi űrállomásokra való utánpótlás szállítás. Például kereskedelmi űrállomás lehet az Orbital Reef, amit szintén a Sierra Space gyárt, a Blue Origin-nel közösen. Az embereket szállító változatról egyelőre még nincs hír, mert nem kaptak támogatást erről a NASA-ról, itt saját pénzből fogják ezt kifejleszteni. Várhatóan 3-7 férőhelyes lesz majd az űrhajó. Tudni kell még róla azt, hogy autonóm módon is képes repülni, tehát a kargó változat az majd önállóan fog megközelíteni, önállóan fog pályára állni, megközelíteni az űrállomást, illetve visszatérni a föld légkörébe, de robotkarral kell majd ezt a dokkolást elvégezni, mert nem fog tudni önmagától dokkolni. Ahogy a videó lép látjátok, a crew változattal ellentétben, ami viszont képes, így van, ami viszont képes lesz saját maga dokkolni. Igen. Bármilyen űrállomáshoz.
Picit hasonló a HTV-hez, a Cygnushoz, ez a birthing dolog. Én nem tudom pontosan, hogy ennek mi lehet a célja. Ezeknél a járműveknél általában azért van robotkarral való mozgatás, mert az átjárat, a zsilip sokkal nagyobb átmérővel rendelkezik, hogyha nem tudom pontosan melyik, most hirtelen nem emlékszem, hogy pontosan melyik dokkolóport. Tehát itt látszik például, ami ott látszik alulról, ugye az a fehéres dokkolóport, az a, meg nem mondom hirtelen melyik. Egyszerűen nagyobb az átmérője, és nagyobb dolgokat tudnak átmérni a nemzetközi. Tesi?
Nem a Quest?
Nem, az a légzsilip.
Ja, bocsánat, tényleg, igen.
Tehát látjátok, hogy ugye van ez az IDA kettő és három, azt hiszem, ugye az egyik Harmony előrenéző, az egyik pedig a Zenit oldalon, viszont a Nadir oldalon, a földfeli oldalon lévő dokkolóportra szokták a Cygnust, meg a HTV-t is dokkolni, és pontosan azért használják ezt a verziót, mert a dokkolás, hogyha dokkolnak, akkor egyszerűen a zsilip átmérője kisebb, tehát sokkal problémásabb mozgatni dolgokat, és ezért is választották kargó célból ezt a megoldást. Nem tudom, hogy ebben az esetben tényleg nagyobb lesz ez a zsilip átmérő, és ez az oka, hogy nem csak simán dokkol a kargó verzió, tehát a teherverzió, de ilyesmit hallottunk, hogy a kargó verziót a kanadarmmal kell odailleszteni.
Ebben van ráció.
Elképzelhető, igen. Itt a teher igen. A lényeg. Ja.
Így van. Jó. Egy harmadik változat is készíthető belőle. Az önállóan tudna keringeni a Föld körül, és tudományos laboratóriumként funkcionálna. Tehát első körben most a cargo verzió fog elkészülni, ez a Commercial Resupply Service 2 keretében. Az emberes változat az önerőből úgy néz ki, illetve hogyha igény lenne rá, akkor egy laboratóriumként is funkcionálhat. Uh-huh. Jó, akkor...
Gábor közben kisegített minket, hogy RASVET modul, őt kerestük. Mm-mm. Nem? Azt sem.
Nem. A RASVET modul...
Akkor is adom.
Nem, a RASVET modul az az orosz szegmensen van. Mi még mindig, egészen pontosan én erről beszélek, ami a Harmony modul. Tehát itt látható ugye ez a Harmony modul, és annak a föld felé néző része. Bár lehet, hogy hülyeséget beszélek, mert lehet, hogy a Unity-ra szoktak dokkolni, pontosabban csatlakozni a HTV. Nem tudom pontosan. Szerintem mind a kettő egyébként erre ezt a célt szolgálja. De mindenképpen az amerikai modulokon a Unity és a Harmony modul föld felé néző részén.
Ebben egyébként a nézőkép láthatják a 2017-es tesztet, ahogy a helikopterrel felemelték és ledobták.
Bocsánat, csak Zsombor Gábor írja, hogy a robotkarral használható CBM csatlakozók 127 cm-es négyszögletes ajtókkal rendelkeznek, szemben a dokkolók 80 cm-es átmérőjű ajtóival. Nagyon szépen köszönjük, Gábor. Igen, pontosan ez az oka, amiért ezt a megoldást választják a teher verziókban.
Jó. Akkor a kialakításáról szólnék pár szót, és ez egy nagyon lényeges különbség a hagyományos űrsiklóhoz képest, ugyanis nincsenek szárnyai, ahogy látható. Két kisebb méretű vezérsík található rajta, illetve a törzsének az alja úgy van kialakítva, hogy felhajtó erőt generáljon, így tud nagyon alacsony lassulási sebességgel, illetve siklani. Alacsony... Na most belekeveredtem. Szóval így tud alacsony gyorsulással, vagy lassulással visszatérni a Föld légkörébe, azt hiszem igen. Másfél G.
Tehát kis G hatások érik,
igen,
így van.
És így képes siklani a légkörben. Na, csak kikeveredtem belőle. Ugyanis az alja ez egy nagyon széles forma, aminek köszönhetően ez a felhajtóerő generálódik. Nincsen szüksége szárnyakra, ami az űrsiklónál is azért volt probléma, mert rengeteg holt súly volt, lehet így mondani, mert a világűrben a szárnyakra nincsen szükség. Az egyedül csak akkor volt rá szükség, amikor visszatért a légkörbe, és siklórepüléssel visszatért a kifutópályára. De ugye mind az indításnál, mind pedig a világűrben az rengeteg plusz súlyt jelentett. Itt ezt kiküszöbölték a testnek a kialakításával. Fontos még azt is elmondani, hogy úgy tervezik, hogy a Föld bármely jelentősebb kifutópályán le tudjon szállni. Nyilván ugye lesznek követelmények, hogy aszfaltozott legyen, de szemben az űrsiklóval, aminek úgy tudom, hogy nagyon hosszú fékútja volt, mondhatjuk így, uh-huh. Ennek, mivel kisebb a súlya is, kisebb a mérete is, ezért hamarabb meg fog tudni állni. Uh-huh. Így nem kell neki akkora kifutópálya, tehát a Föld bármely pontján le tud majd szállni, ami nyilván majd a kereskedelmi űrrepülés során és a kereskedelmi űrállomásoknál lesz jelentős, főleg, hogyha űrturizmus is beindul.
Biztos észrevettétek egyébként a videóból is, hogy elől nincsen kereke. És egy kicsit egy furcsának tűnhet egyébként, de ez egy tök okos megoldás. Egyrészt megspórolnak egy pár kereket, meg megspórolják a fékrendszert. Tehát ez egy tök jó megoldás, én úgy gondolom. Ez
természet... Molnár Attila kommentelt is, bocsánat, látom, szántani is lehet vele.
Igen. Így van. Úgyhogy egy tök jó kialakítás egyébként. Én úgy gondolom, hogy ez lehet az a jármű, ami... Én tudom, hogy sokan szeretjük az űrsiklót. Joggal, hello. De alapvetően azért tegyük hozzá, hogy ez a része elrontotta a bulit. Igen, lehet mondani, hogy ezzel építették fel a nemzetközi űrállomást, és nagyon sok hasznos dolgot vitt az űrbe, viszont legalább annyi bonyodalmat okozott, és nagyon érdekes volt egyébként a Tim Dodd, mikor körbesétált Elon Musk-kal a Starbase telepen, akkor pont arról beszélgett, és azt említette meg az Elon Musk, hogy az űrsiklóval leginkább az volt a gond, hogy tudták, hogy van egy csomó tervezésbeli probléma, és ennek ellenére nem változtattak rajta. Ugye nagyon sokan mondják, hogy ez az extra hatalmasan nagy teher. Hogy mondják ezt, ez a payload bay magyarul. Elnézést, nem az, hogy turning major, elnézést. Szóval a raktér miatt egyszerűen vált ekkora járművé, és emiatt kellett oldalról felfogatni tudomásom szerint, és hát ugye ez egy egész sor problémát indított el. Míg ezt a rakéta tetejére helyezed, nincs olyan, hogy a lehulló jégdarabok megsértik a visszatéréshez szükséges hővédőborítást, és a többi. Tehát ez lehet az, amit szerintem annó az űrsik, aminek annó az űrsiklót eredetileg tervezték. Igen, kisebb, viszont iszonyat sok lehetőséget nyújt, úgymond a jövőben.
Így van, és nem csak Amerikába szeretnének piacot szerezni maguknak, hanem például az Európai Ügynökséggel is folytatnak tárgyalásokat, mert az Európai Ügynökség pedig ő szeretne belépni az emberes űrrepülés piacára, hogy saját rakétával indíthassanak embereket, és erre megoldás lehetne ez a Dream Chaser jármű, ugyanis sokkal olcsóbb lenne, mint kifejleszteni egy teljesen új űrhajót.
Igen.
És úgy tudom, hogy folynak tárgyalások arról, hogy Ariane 6 rakétával indulhasson a világűrbe ilyen jármű.
Így van. Van egy nagyon jó csatorna egyébként, az Angry Astronaut, tudjuk ajánlani mindenkinek. Egy picit érdekes, mert a stílusát azt lehet szeretni, lehet nem szeretni, de azért a srác nagyon sok érdekes dolgot mond egyébként, éppen az alelnökkel beszélt. És nagyon többek között arról is volt szó, hogy ugye az ISA, amit mondott az előbb Tomi, szeretne saját független módon az űrbe jutni, és erre ez tökéletes lenne, viszont az alelnök azt mondta, hogy szerinte nem igazán úgy látja, hogy nem fog beleférni az ISA büdzséjébe. Na most ez természetesen ez változhat, lehet, hogy úgy fogják csinálni, hogy beleférjen, de mindenképpen szuper lenne. Ez azért érdekes, mert ugye aki esetleg most nézi ezt az adást először, az esetleg nem tudja, hogy én jó magam Londonban élek, és itt nagyon sok, egyre több olyan beszélgetés folyik arról, hogy itt Cornwallban, tehát ez Dél-Anglia, Dél-Anglia, igen, vagy délnyugat, ott szeretnének egy űrkikötőt építeni, és többek között a Virgin Orbit, amiről majd később, ha minden igaz, a ma este során még fogunk beszélni, valamint a Dream Chaser is elképzelhető, hogy landolna, többek között azért, mert ez egy nagyon versatilis, azt hiszem így mondják magyarul, itt egy változatos bevethetési módú jármű lenne, tehát alapvetően bármilyen kifutó pályán szinte tud landolni, és ezzel nagyon-nagyon kiszélesítik a felhasználhatóságát, tehát összesen hasonlítható példa az űrsiklóval, pontosan ebből a szempontból sem.
Még a más... pár kommentet
Igen.
Hadd olvassak föl csak, mert pontosított nekünk Norbi is. Szia, okay. Norbi egyébként.
Szia.
Illetve még Gábor, még Zsombor Gábor küldött egy jó üzenetet. Norbi azt írta, hogy pontosítaná még az előbbi szárnyas megjegyzést, vagy infót, hogy az egész egy szárny, a törzs is termelhet felhajtó erőt. Tehát igen, ez a lifting body vehicle, azt hiszem így van angolul, így van. Ezt magyarul inkább le sem fordítanánk. Tehát ez az egész test lényegében felhajtó erőt képes termelni, vagy produkálni. Ez a lényege, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy egy szárny képezi a felhajtó erőt, hanem az egész egy szárny, ahogy Norbi írta. Gábor pedig azt írta, hogy azért van az elején kopóél, ugye ez a hivatalos megnevezés, azért nem nincs kereke, mert hogy nem fér el a kerék a hermetikus kabin és a hőpajzs között.
Köszönjük szépen, akkor helyhiány volt inkább az oka, de nagyon jó megoldották. Közben a Sierra Nevada oldaláról játsszuk be ezeket a videókat, az építéséről, meg nagyon szuper animációkat láthatunk. Igen, a másik dolog ugye, az alelnök mondta, hogy mindenképpen a Vulcannal szeretnék, hogyha repülne, de a szerződésben van egy opció, ami szerint, ha mégsem készülne el idén a Vulcan rakéta, akkor viszont elképzelhető, nem elképzelhető, hanem biztosan a ULA biztosítani fog egy Atlas 5 rakétát. Ez mondjuk érdekes kérdést vet fel, erről pont beszélgettünk Tomival és Dáviddal a kezdés előtt, hogy ugye azt tudjuk jól, hogy bizonyos, tehát fix számú hajtómű áll a rendelkezésére már a ULA-nek, ugye ez az orosz hajtómű. Ez az RD-180-as, és ugye ez vajon, tehát hogy ez most bele van kalkulálva, hogy ez egy extra, és ez már benne van a büdzsébe, vagy pedig, vagy akkor ez hogy néz ki? És valószínű, hát mi úgy gondoljuk, igen, hogy bele van kalkulálva, mert hogy egy szerződésben van foglalva, hogyha a Vulcan nem indul, akkor Atlas 5.
Ugye a ULA már úgy tudom, hogy több hajtóművet nem vett az oroszoktól. Tehát államilag őket letiltották erről.
Tehát azt használják, ami még van.
Így van. De az is már mind le van szállítva nekik.
Érdekes. Igen.
Plusz, hát igen, ugye... ez ebből a szempontból is egy iszonyú nagy kény a ULA-nek, hogy a Blue Origin ennyire nem tud zöldágra vergődni a BN4-jel, vagy BE4, mondjuk magyarul BN4 hajtóművel, mert egyszerűen a Vulcan rakéta addig tényleg szárnya szeget, így nagyon idézőjelben, hogy inkább hajtóműve szeget. Tehát addig nem tud felszállni, amíg nem kap ugye hajtóművel, gondolom ez eléggé egyértelmű, és egyszer ki vannak szolgáltatva teljesen a Blue Origin-nek. És hát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk tényleg, hogyha már ennyire a Dream Chaser-t is úgy fejlesztik, hogy Vulcan-nel indulhat, akkor ha maga a rakéta nem indul, és így még abból a szempontból is ki vannak szolgáltatva, hogy már orosz hajtóművet csak kaphatnak, így lényegében tényleg két cég között a padalásnak, vagy a földrelesnek, szóval nem lennék most Tori Bruno helyében, őszintén szóval.
Nem, de én attól félek egyébként, hogy nem lennék majd a Sierra Nevada helyzetében sem, ugyanis...
Sierra Space.
Sierra... Érdekes, mert a weboldal, látod? Tehát itt Sierra
a
Space
Sierra
van.
Nevada az a vállalat, és annak azt hiszem az egyik ága a Sierra,
ja, igen,
Sierra
igen,
Space.
Igen, igen.
Mert valami, igen, gondoltam, hogy valami a háttérben megy névált, de akkor igen, tehát akkor...
Összefüggnek, úgyhogy mindegy melyiket. Okay. Mondjuk.
És ugye, és a képen látható Orbital Reef, amiről beszéltünk, ez is tök érdekes, mert nekem nagyon úgy tűnik, hogy ennek az ötletével alapvetően a Sierra Nevada Space jött elő, és teljesen nyilvánvaló, hogy pénzhiányban szenvednek. Na most nemrégen kaptak 1,4 milliárd dollár befektetést. Nem említi az úr, az alelnök egészen pontosan, hogy kitől, de én csak feltételezem, hogy a Blue Origin áll a háttérben, vagy legalábbis egy részt. És ugye azt tudni kell, hogy az Orbital Reef, tehát az az űrállomás, amit terveznek építeni együtt, ehhez ugye a Blue Origin-t választották együttműködő partnerként, és rákérdezett ez az úriember az Angry Astronaut csatornán, hogy de mi volt az oka, hogy pont a Blue Origin-t úgy, hogy tehát a New Shepard-ön kívül nagy túl sok mindent nem tudnak felmutatni. És hát azt válaszolta az úriember, hogy a vízióikat nagyon szeretik, tehát nagyon tetszik nekik a Blue Origin víziója. Na most szerintem a Tori Bruno is erre a vízióra épített, és ez nem biztos, hogy egy jó omen. A másik, hát egyértelmű az anyagi támogatás. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy a mai űr szereplő közül, amerikai piac űr szereplői közül, a Blue Origin az a cég, akinél viszont pénz, mint pejva, és ők tényleg már most már olyan szinten vágynak arra, hogy valami érdekesben részt vegyenek, már valami nagy dobásban részt vegyenek, de én nem tudom, én egy nagyon picit szkeptikus vagyok ezzel. Bízunk abban, hogy a Sierra, Nevada, a Sierra Space nagyon jó munkát fog végezni. Jó lenne, mert nagyon jó lenne látni repülni ezt a járművet.
Így van.
Nagyon-nagyon jó lenne. Igen.
Közben van csak.
Még egy kérdés jött, hogy esetleg a crew, vagy a Cargo Dragonnal összehasonlítva, nem tudom, hogy tudunk-e esetleg ezzel kapcsolatban.
Árat nem tudok, de szerintem még tonna, ők se.
Tonna tömeget kérdeznek.
Ja, tonna, 5,5 tonna, plusz azt hiszem 1-2 tonnával bővíthető a Shooting Star nevű modul, ami épp itt a videóban látható, hogy kinyílnak a napelemei. Az lesz az eldobható modul, tehát így összesen azt hiszem 7,5 tonna maximum.
Azt tudjuk, hogy a Crew Dragon mennyi?
Fejből nem.
Cargo Dragon.
Közben addig én válaszolok egy másik kérdésre.
6 tonna.
6 tonna.
6 tonna.
Akkor nagyjából hasonló.
Bár nem tudom, hogy ez az egyes vagy a kettes. Csak annyit írtam be, hogy Dragon. Dragon Carriage Cargo, hát passz. Passz.
De az 6 tonna.
6 tonna. Jó, tehát akkor nagyjából pariba vannak, mondhatjuk. Ja, úgyhogy ez egy érdekes dolog, és ugye hát landol, tehát, és nem tudom, Tomi még azt talán esetleg nem mondtad, hogy ugye, tehát az üzemanyagát tekintve, ugye nem...
Igen, én azt olvastam, hogy ugye két hajtóműve van, ami nyilván az űrben való manőverezésre fog szolgálni. Propán és dinitrogén oxidot fognak használni hajtóanyagként, ami nem ártalmas hajtóanyag, tehát például ugye láthattuk, amikor a Crew Dragon visszatért, akkor a kiemelés után még különböző méréseket kellett folytatni a űrhajó körül, mert ugye az üzemanyag belélegezve veszélyes, illetve érintkezni vele is veszélyes. Itt ez a probléma nem áll fel, mert nem toxikus. Tehát amint leszáll, egyből megközelíthető lesz az űrhajó.
Igen.
És ezt a hajtóművet az Orbitech vállalat készíti, és Vortex névre hallgat, akit esetleg érdekel. Nem vízzel megy, Szakás Dániel kérdezi.
Nem. És hát ugye a mi szempontunkból egy picit talán az is számíthat, hogy ugye hát egy nemzetközi űrállomáshoz dokkolt Dream Chaser, hát egy álom, amit mi is kergetünk, hát ha összejön, bízunk benne.
Lehetne fotózni jókat.
Láttam róla
egy...
Igen, csak annyi, hogy láttam, hogy lesz dokkolva például a Harmony modulhoz, ahova most a Crew 2?
3.
3, bocsánat, 3, 2.
Meg még a CRS-24 is.
Igen, de az előrenéző dokkoló portjára fog dokkolni.
Ott most a Crew 3 van, igen.
Crew 3, és pont úgy, most nézzétek itt a robot karos verziót látjátok, de ugye pont úgy, hogy a jármű tetején néz majd a föld felé, tehát a fehér oldalat. Tehát ami, most ezt azért mondom fotós szempontból, mert hogyha pont a hővédő része lenne, akkor lópikulát se látnánk konkrétan belőle, úgyhogy szerencsére nem ez fog megtörténni.
Szebbik oldalát mutatja majd.
Így van. Nem, igen, Norbi, nem, az az arka, ami vízzel megy. És elosztóval, és hosszabbítóval. Jó.
Az egy zseniális találmány.
Szerintem, hogyha esetleg van még kérdésetek a Dream Chaser-rel kapcsolatban, azt akkor írjátok meg. Én közben elmondanám a szokásos mantra hátránkat, hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor kövessétek a csatornát, fel tudtok iratkozni, a csengőre, ha pedig rányomtok, és a mind opciót választjátok, akkor minden új adásról kaptok értesítést, továbbá kövessetek minket különféle platformon, fenn vagyunk Discordon, nagyon jó szerverünk van, hihetetlen jó társasággal, fenn vagyunk Facebookon, spacejockey.hu néven, vagy űrutazás űrhajók néven, Instagramon, Twitteren, TikTokon, továbbá olvassátok a weboldalunkat, ezzel kellett volna kezdeni, spacejockey.hu, fel tudtok iratkozni push üzenetekre, valamint tényleg a srácok folyamatosan hozzák nektek a legfrissebb űrhíreket, tényleg a világból, kínai, indiai, európai, orosz űrhírek, tényleg minden le van fedve szinte. És még amit kihagytam, a támogatások, tudtok minket anyagilag is támogatni, nem csak az amerikai projektünket, hanem a működésünket alapvetően. Egyrészt fel tudtok iratkozni itt YouTube-on tagként, vagy pedig itt Superchatben tudtok minket támogatni, mindjárt beolvassuk a ma érkezett támogatásokat, de tudtok minket Patreonon, vagy pedig a weboldalunkon direktben is tudtok minket támogatni, a támogatás gombra kattintva. Továbbá, ami még az egyedüli érdekesség, hogy van nekünk webshopunk, és a webshopban a legújabb termékünk a James Webb űrtávcsűvel kapcsolatos pólunk, Lázok Zsanett, ugye? Lázok Zsanett csodálatosan szép dizájnja. Gyönyörű szép, látogassatok el, ez is egy támogatási mód. Rátok van bízva, de a lényeg, hogy nézzetek minket, olvassatok minket, kövessetek minket.
Jó, jöttek kérdések.
Oké.
Volt egy megállapítás Mr. Curka 62-től, hogy ő úgy tudja, hogy ez vagy ehhez hasonló jármű katonai változatát már többször, több hétig tesztelték az űrben. Az a Boeing volt, az X-37B.
Így van. Így van. Hasonló jármű, de
hasonló.
De mégsem ugyanaz. Mindjárt mutatok és róla képet.
Több fent is van, ugye? A legutóbbi.
Sőt, évekig fent volt, talán.
Van amelyik, volt amelyik, azt hiszem egy másfél-két évig is fent volt, ha jól emlékszem.
Illetve amíg keresed a képet, még egy kérdés, hogy felszerelhető-e Falcon 9-re? Hát ha fel is szerelhető, szerintem soha nem lesz rá felszerelve, mert ugye a Falcon 9-nek ott a Crew és a Cargon Dragon, ami miatt így okafagyottá válik, hogy egy más típusú űrhajó is menjen vele. Melyik Atlas 5-tel menne? Hát ez jó kérdés, hogy melyik konfigurációval.
Melyik Atlas alacsony menne az 5-össel?
Mivel alacsony földkörüli pályára megy, azért nem hiszem, hogy olyan sok szilárd hajtóanyagú gyorsító rakétát szerelnének fel rá.
Hát biztos, vizen
is le tudna szállni. Nem hiszem, hogy le tudna szállni vizen, akkor nagy mértékben sérülne a hővédő réteg, hővédő csempe.
Képen pedig éppen az X-37B járművet látjátok. Ez volt a, ennek a járműnek az indítása volt a legelső közvetítésünk. Emlékezetes marad.
2020 május.
Igen.
Ugye?
Adasztra írja, hogy az X-37B-nél a csúcs az 780 nap volt.
Gyors, mert egy kicsit több, mint két év.
Így van, az nem semmi.